2023. decemberében 5,5% volt az infláció Magyarországon. Ezzel az adattal tavaly évvégén már nem Magyarországon volt a legmagasabb a fogyasztói árindex, mondta az Inforádiónak a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója, aki azt is kiemelte, hogy a jegybank elsődleges célja továbbra is az infláció elleni harc. Baksai Gergelyt kérdeztem.
Korai lenne hátradőlni, a jegybank célja sem engedi, és a történelmi tapasztalatok sem. A jegybank célja ugye nem egy 5,5%-os infláció, hanem 3%-os. Ez nem öncél, hanem hosszú távú gazdasági tapasztalatok alapján az alacsony és stabil infláció legkedvezőbb az országok gazdasági fejlődése szempontjából. A másik pedig a történelmi példa, az 1970-es években láttunk utoljára ilyen inflációs hullámokat a fejlett országokban, és akkor nem egy volt, hanem kettő, az évtized elején, közepén és az évtized végén. És az évtized végén is volt egy olajársok, de figyelemre méltó, hogy az infláció már a második olajársok előtt elkezdett emelkedni. Tehát van egy ilyen makacs, ragadós természete, hogy a monetáris politikának és a gazdaságpolitika más eszközeinek is tovább kell folytatnia az infláció elleni küzdelmet. Tehát azt látjuk, hogy 2024-ben az infláció mérséklődése lelassul, vagy meg is áll, és nem csak Magyarországon, hanem más országokban is elképzelhetők olyan hónapok, sőt várhatóak, amikor enyhén emelkedni fog az infláció. Egyébként ez valahol már tavaly év végén is megfigyelhető volt, például sok hónap infláció csökkenés után az Európai Unió országainak csak felében csökkent decemberben az infláció, a másik felében már ennyi nem emelkedett, ez a korábbi bázishatások kifutása miatt van. Tehát 2024-ben éves átlagban egy 4-5,5% közötti inflációra számítunk, amikor először 5 alá csökken az infláció mértéke, de lehet, hogy újra benéz majd egyes hónapokban 5% fölé, és mi azt gondoljuk, hogy a 3%-os jegybanki célt 2025-ben érhetjük el, fenntartva a fegyelmezett, szükségszerűen fegyelmezett monetáris politikát.
Színesebb gazdasági kontextusban vizsgálva, miért fontos az infláció csökkentése?
Ez az előző két év emlékeztetett minket erre, hogy ne feledjük azt a gazdasági leckét, hogy az infláció káros gazdaság minden szegmensének. Elsősorban ugye a reálbéreket és a megtakarítások reálértékét csökkentette, ennek hatására csökkentette a fogyasztást. Ha nincs fogyasztás, akkor a termelést is visszafogják a vállalatok, azután pedig a beruházásokat. Tehát elsősorban a megemelkedett infláció okozta a gazdasági növekedés lassulását, sőt azt, hogy 2023-ban összességében vélhetően csökkent a reál GDP, ugye a Magyar Nemzeti Bank becslése szerint 0,5%-kal csökkent a GDP, de nem csak a gazdasági növekedésnek ártott, a jólétünknek, hanem például a költségvetésnek is. A magyar költségvetés különösen támaszkodik a fogyasztási adókra, amikor a fogyasztás lelassult, visszaesett, a fogyasztási adók is mérséklődtek, körülbelül 1000 milliárd forinttal kevesebb fogyasztási adó, pontosabban áfa érkezett a költségvetésben, mint ahogy tervezték, és ez önmagában több mint 1%-kal növelte a költségvetés hiányát, de nem csak ezen keresztül növeli az infláció költségvetési hiányát, hanem például a kamatkiadások emelkedésén keresztül is. Úgyhogy tényleg minden gazdasági szegmensnek ártalmas a megemelkedett infláció, és bebizonyította az elmúlt két év, hogy szükséges arcolnunk, csak akár áldozatokat is hozni rövid távon az árstabilitás eléréséért, mert hosszú távon csak ez biztosíthatja a pénzügyi egyensúlyt és a gazdasági növekedést.
Az MNB ügyvezető igazgatója azt is elmondta, hogy 2023. decemberében 5,5% volt az infláció Magyarországon, ezzel az adattal pedig tavaly év végén már nem Magyarországon volt a legmagasabb a fogyasztói árindex.
Valóban egy gyors dezinfláció volt, történelmi eredménynek is mondhatjuk, mert a nemzetközi tapasztalatok alapján, amikor 20% felett az infláció, akkor csak az esetek egy negyedében sikerül azt 10% alá letörni egy év alatt, és nekünk még annál is lejjebb sikerült. 4 fő oka van ennek, úgy gondolom. Az egyik a Magyar Nemzeti Bank fegyelmezett monetáris politikája, a másik a belső kereslet mérséklődése, a harmadik a külső költségkörnyezet javulása, tehát más országokban is csökkent az infláció, főleg az energiaárak és az élelmiszerárak csökkenése miatt, és a negyedik pedig a kormányzat versenysegítő lépései, amik elsősorban a kiskereskedelmi szektorban mérsékelték az árréseket, és csökkentették az árakat, és ennek következtében volt az egész évben megfigyelhető egy folyamatos dezinfláció, ami nagyon sok termék árára kiterjedt, szinte mindennek az inflációja csökkent, sőt, sok terméknek az ára is csökkent, és így értünk el a év végén az 5,5%-os inflációhoz. Az utolsó hónapokban egyébként az üzemanyagok ára vezette az árcsökkenést, az utolsó 3 hónapban az év végén 4-5% ponttal csökkent az üzemanyagok ára, és ez egyébként gyorsította a dezinflációt az év végi értékig.
2022 végén, 2023 elején még Magyarországon volt a legmagasabb az infláció Európában. Hol tartunk most? Tehát a decemberi adat európai összehasonlításban milyen volt?
2022 őszétől volt a legmagasabb az infláció hazánkban körülbelül egy évig, és decemberben már nem. 23. decemberben 4 olyan ország volt, ahol magasabb volt az infláció, mint Magyarországon. Ezek közül 3 az másik visegrádi régióhoz tartozó ország, tehát Lengyelország, Csehország és Szlovákia, a negyedik pedig talán meglepő módon Ausztria. Egyébként ez is fémjelzi azt, az elmúlt 2 éves tendenciát, hogy azokban az országokban a legmagasabb az infláció, amik a legközelebb állnak az orosz-ukrán háború hadszínteréhez, és leginkább ki vannak téve az onnan beáramló áremelkedéseknek. Tehát most is a régió egyes országaiban a legmagasabb az infláció Európában, de már nem Magyarországon. Egyébként a következő hónapokban is egy ilyen kiegyenlítődés várható. Lehet, hogy egyes országokban emelkedik is kicsit az infláció, máshogy csökken. Nagyjából hasonló lesz a visegrádi régió országaiban az infláció egymáshoz.
Baksai Gergelyt, a jegybank ügyvezető igazgatóját hallották. Az előző évhez képest több mint kétszeresére nőtt azon vezérigazgatók aránya, akik úgy vélik, hogy javulni fog a globális gazdasági növekedés a következő 12 hónapban. Derült ki a PwC globális, a világ 105 országában több mint 4700 vállalatvezető megkérdezésével készült felméréséből. A Nyugat-Európában működő cégek vezetői ugyanakkor a geopolitikai kockázatok miatt inkább pesszimisták, mondta a PwC Magyarország cégtársa. Mezei Szabolccsal beszélgettem.
A felmérésnek az egyik legfontosabb megállapítása, hogy a globális gazdasági növekedéssel kapcsolatos optimizmus 20% ponttal növekedett tavaly óta, tehát 18%-ról 38%-ra nőtt. Ez egy grafikonon ábrázolva egyfajta visszapattanás is lehetne. Az azonban nagyon fontos, hogy a többség az még mindig pesszimista a következő egy év kilátásait illetően. Legelőször is fontos kiemelni azt, hogy ez egy globális felmérés, tehát egyelőre a globális adatok állnak rendelkezésre, tehát amikor azt mondom, hogy 38% optimista, 45% pedig pesszimista, akkor az egy globális átlag. Ugye az optimizmus mögött, és hadd mondjam azt, hogy a pesszimizmus mögött is az húzódik meg, hogy a különböző növekedést hátráltató tényezőktől, és akkor itt soroljuk fel az inflációt, a makrogazdasági volatilitást, a kiberbiztonsági kockázatot, a geopolitikai konfliktusokat. Ugye ezek az életünkben mi mindig jelentősen ott vannak, de az ezzel kapcsolatos kitettségről úgy nyilatkozott a vezérigazgatók egy jelentősebb része, mint tavaly, hogy ettől már kevésbé tart. Tehát én azt gondolom, hogy ez húzódik meg a növekedő optimizmus mögött.
Milyen regionális különbségek vannak? Tehát például megfigyelhető az, hogy a világ bizonyos pontján kifejezetten pesszimisták a cégvezetők, míg mondjuk egy másik ponton sokkal optimistábbak?
Igen, itt teljes körű régiós adatok még nem állnak rendelkezésre, csak példákat tudok mondani. Ami érdekes, hogy Nyugat-Európában és Észak-Amerikában a leginkább pesszimisták a vállalatvezetők. Itt a növekedés pártiak aránya az 32 és 31% sorrendben, tehát Nyugat-Európa és Észak-Amerika, míg a pesszimisták tábora az 48%, illetve 52%-ot jelentett, akik további visszaesést prognosztizálnak. A vezérigazgatók közel fele, konkrétan 45%-a véli úgy, hogy a vállalata a jelenleg alkalmazott üzleti modell mentén egy évtized múlva már nem lesz életképes. Ez tehát egy nagyon komoly transformációs igényt vetít előre a következő 10 évben.
Mi lehet ez az úgynevezett transformációs igény, tehát miben kell változtatniuk a cégeknek?
Itt 2 fő olyan tényezőt sorolnék fel, ami igazából egyfajta megatrendnek is tekinthető. Ugye az egyik a technológiai változás, itt is kiemeltük, vagy kiemelendő a mesterséges intelligencia szerepe. Tehát ez az egyik tényező, a másik pedig a klímaváltozással kapcsolatos adaptációs, illetve a klímaváltozás kezelő feladatok.
Mezei Szabolcsot, a PwC Magyarország cégtársát hallották. Idén 4 milliárd ember vesz részt választásokon a világon. A globális gazdaságra az európai parlamenti és az Egyesült Államokban zajló voksolás lesz majd a legnagyobb hatással, mondta az Inforádiónak az Equinor vezető elemzője. Árokszánási Zoltánnal beszélgettem.
A sok választás közül, ami lesz idén, a legkiemelkedőbb hatással az Európai Uniós és az amerikai választások lehetnek. Ugye időben közelebb áll hozzánk az Európai Uniós választás. Itt a felmérések alapján úgy tűnik, hogy a populistának nevezett establishment ellenes erők törhetnek előre még tovább. Ennek a mértéke azért kérdéses, tehát azt nem tudjuk, hogy hány mandátummal fognak többet szerezni, de a felmérések erre utalnak. Azt nem várnánk azonban, hogy annyira megerősödjenek ezek a pártok, hogy esetleg az Európai Unióban egyfajta dezintegrációt el tudjanak indítani. Inkább azt gondoljuk, hogy azok az ügyek, ahol már eddig is komoly viták voltak, azok még inkább az előtérben lesznek, és bizonyos dolgok még lassabban fognak előbbre haladni. Azt gondoljuk például, hogy az Európai Uniós zöldítési tervekben van talán a legnagyobb kockázat arra, hogy ezek lelassulhatnak. Itt egyébként nem is biztos, hogy csak az establishment ellenes erők fogják ezt támogatni. Azt gondolom, hogy jobb középoldalról a hagyományosabb pártok felül is lehet, hogy lesz egyfajta nyomás, hogy ezt egy kicsit vegyék vissza egy sebességgel. Fontos látni, hogy az establishment ellenes erők között sincsen egyetértés messze mindenben az Európai Unióval kapcsolatban, például a bővítéssel kapcsolatban, vagy a migráció kezelésével kapcsolatban, úgyhogy ezek a viták valószínűleg ugyanúgy folytatódni fognak, mint korábban. Valószínűleg még lassabb döntéshozatal lehet a közös ilyen gazdasági programok, a tagállamok egymásnak való segítségnyújtásával kapcsolatos kezdeményezések, azok még visszább szorulhatnak. Körülbelül ennyi hatása lehet az EU-ban a választásoknak. A másik fontos választás az ugye a tengeren túli amerikai elnökválasztás. Itt azt tartjuk nagyon valószínűnek, hogy ugyanaz a két jelölt fog küzdeni egymással, mint 4 évvel ezelőtt. Esetleg a republikánus oldalon a most még versenyben lévő Donald Trump ellen induló jelölt lehet némi szerepük, ha például a elnökként, akár mondjuk Nikki Haley oda tudna kerülni. Ő azért azt gondolom, hogy szövetségi szinten a mainstream szavazók számára elfogadható, mint Trump, és lehet, hogy ennek lesz majd hatása. Ugye fejfej mellett haladnak a jelöltek, elég nagy az elutasítottsága mind a kettőjüknek szövetségi szinten. Trump egy picit most vezet, ha minden így marad, akkor nagyobb valószínűséggel ő folyam megnyerni az elnökválasztás. Ebben az esetben a deglobalizáció kicsit további erősödésére, kicsit nagyobb inflációs nyomásra számítanánk, akár némi nyomása az amerikai Fedre is kerülhet, tehát körülbelül ez várható, azt gondolom, Donald Trump győzelme esetén.
A már lezajlott tajvani választás milyen hatással lehet a világgazdaságra és a geopolitikai erőviszonyokat miként írhatja át?
Én azt gondolom, hogy a tajvani választások után azt kell figyelnünk, hogy hogyan kommunikál egymásra, és milyen jelzéseket küld Kína és az Egyesült Államok. Ugye már megkezdődött az üzengetés. Az eredmény az valamennyire felemás lehet, az elnököt ugyanaz a tömörülés fogja adni, tehát a Kínával szemben kritikusabb tömörülés, de a parlamentben nekik most már együtt kell működniük az ellenzékkel, tehát egy ilyen felemás állapot alakult ki. Attól függ, hogy Kínának mik a szándékai, én azt gondolom. Az Egyesült Államok azt mondta, hogy ők nem akarnak egy független Tajvant. Kérdés, hogy Kínának elég lesz ez. Nyilván hosszabb távon Kínának az a célja, hogy a tajvani sziget is az anyaországhoz csatlakozzon teljes mértékben. Itt a világgazdaság szempontjából azok a periódusok lehetnek idén fontosak, amikor újra katonai mozgósítás lesz a környéken. A legutóbbi hírek arról szóltak, hogy ismét erősödik a katonai jelenlét. Ez, hogyha egy olyan szintet ér el, ami már megüti a befektetők indikáj küszöbét, akkor akár átmeneti dollár erősödéshez, meg piaci gyengékedéshez vezethet. Arra számítunk, hogy ebben az évben ilyen periódusok többször is előfordulhatnak majd Tajvannal kapcsolatban.
Az Egyesült Államokban biztatóak, az euróövezetben azonban kevésbé kedvezőek a 2024-es gazdasági növekedésre vonatkozó kilátások, így látták az Equinor elemzői.
Szerintünk lehet idén az Egyesült Államokban gazdasági növekedés, mi arra számítunk, hogy recessziót azt el tudja kerülni az Egyesült Államok gazdasága, viszont azért a lassulás az bőven benne van a pakliban, egyébként ez már meg is kezdődött igazából a tavalyi év közepe táján, egészen kirobbanó növekedési számokat lehetett látni a tengeren túlról. Ez azóta már lassult, de nem számítunk arra, hogy idén technikai recessziónak megfelelő két egymás követő negatív negyedév legyen, sőt, mindegyik negyedévben egy enyhe növekedés az, amit valószínűleg tartunk. Eközben az inflációval kapcsolatban azt gondoljuk, hogy végül a Fed majd meg fogja tudni oldani azt, hogy újra célon legyen az infláció, de azt gondolom, hogy óvatosabb lesz majd az amerikai Fed, mint ami a piacon jelenleg be van árazva. A piac nagyon előre szaladt decemberben, nagyon sok kamat csökkentést várnak az idei évre. A jelenlegi piaci árazások körülbelül kettőször akkora mértékű kamat csökkentést várnak, mint amit a Fed jelzett. Tehát ők 3-25 bázispontos csökkenést várnak. Mi azt gondoljuk, hogy körülbelül ezt fog bekövetkezni. Emiatt azt gondoljuk, hogy ha a piacok is ezt végül látni fogják, akkor azért ott lehet némi megingás, hogy óvatos befektetői megközelítést javaslunk emiatt. Úgyhogy az amerikai gazdaságból az úgynevezett soft landing forgatókönyve az, amit mi elérhetőnek látunk.
Az euróövezetre milyen várakozásaik vannak?
Euróövezettel kapcsolatban talán egy fokkal pesszimistábbak vagyunk. Nem gondolom azt, hogy recesszióba fog kerülni az euróövezet, de a Németország gazdaságával kapcsolatban azért a kilátások eléggé rosszak sajnos. Ugye azért mondom, hogy sajnos, mert ez Magyarország szempontjából sem túl jó hír. Azt gondolom, hogy amiatt, hogy a német feldolgozóipar és a maga országoknak a növekedése nem alakul úgy, ahogy előzetesen várták, emiatt az Európai Központi Bank még az is lehet, hogy az amerikai Fednél erőteljesebben kényszerül majd a kamatokat csökkenteni. Ennek megfelelően mi 1%-ponnyi csökkenést várunk tőlük, a piac ennél valamivel többet vár itt is. Tehát azt gondoljuk, hogy itt is lesz egyfajta piaci korrekció. Ami az inflációt illeti, itt, mivel gyengébb a gazdaság, azt gondolom, hogy talán egy fokkal könnyebb, hát ha lehet ezt mondani, hogy könnyebb, nem biztos, hogy könnyebb ez a helyzet, hiszen a gazdasági növekedés még nem olyan szép, de ami az inflációt illeti, talán könnyebben le tudja hozni az LKB célkörnyékére, és emiatt gondoljuk azt, hogy talán erőteljesebben tudja csökkenteni a kamatokat.
Valamivel 3% felett bővülhet idén a magyar gazdaság az Equinor prognózisa szerint. Elsőként arról kérdezte Márok Szállási Zoltánt, a társaság vezető elemzőjét, hogy sikerült-e itthon tartósan leszorítani a tavalyi rekordmagas inflációt.
Szerintem a kérdés még nem dőlt el 100%-osan. Az látszik, hogy nagyon gyors volt a dezinfláció, de az is látszik, hogy ebben azért volt szerepe akár annak is, hogy ugye a háztartási energiában a KSH folyamatosan csökkenést számol el hónapról hónapra. Szerintünk elméletileg egy alátámasztható módszertan, de előzőtesen én nem gondolom azt, hogy túl sok elemző ezzel számolt volna. Az is látszik azonban, hogy a belső kereslet nagyon gyenge, és ez húzta lefelé az inflációt. A kérdés az, hogy a kormányzati gazdaságpolitika hogyan fog alakulni, kérdés az, hogy a nemzetközi inflációs trendek hogyan fognak alakulni, milyenek lesznek az átárazások év elején, és hogy az év második felében, amikor már a tavalyi nagyon magas inflációs számokból adódó segítség, tehát ez a magas bázis is el fog tűnni, akkor mi lesz? Azt gondolom, hogy itt még nem üthetjük le azt, hogy minden megvan oldva, viszont ugye a Magyar Nemzeti Banknak abból a szempontból szerencséje van, hogy annyira magasan vannak a kamatok, hogy ez most a következő hónapokban kevéssé érdekelheti őket. Gyors ütemű kamatcsökkentésre számítunk, és majd tavasz vége, nyár eleje lehet majd az igazság pillanata, amikor már talán jobban látszik, hogy igen, az inflációt tényleg legyőztük, vagy hát azért az infláció persze lejött, de még nem biztos, hogy célra fog kerülni, és ott lesznek majd érdekességek még szerintem. Tehát a következő pár hónap az valószínűleg még jó lesz, kivéve, hogyha extra magas átárazások lesznek évelején, de erre egyre kevésbé számítunk. És akkor az év közepe második fele még azért egy eldöntető kérdést tartalmaz az inflációval kapcsolatban.
Mekkora lehet a GDP növekedés, és helyreállhat-e a fogyasztás idén? Ugye a reál bérek már a pozitív tartományba fordultak 2023 őszétől.
Igen, mi azt gondoljuk, hogy növekedni fog idén a fogyasztás, a reál bérek emelkedése miatt is, ugye mivel az infláció jelentősen lecsökkent, ezért a reál bérek komoly növekedést mutatnak most már. A kamatok is jönnek lefelé elég gyorsan, ahogy említettem, tehát a hitelezésben is lehet némi pozitív fordulat idén, ez mind támogathatja a fogyasztást. Ugyanakkor arra nem számítunk, hogy valami kirobbanó, hirtelen nagy növekedés lenne. Egyszerűen most már elég sok idő telt el a 2022-es komoly energiaválság, és ugye akkor 2022 közepe vége óta lehetett látni, hogy nagyon komoly mélyrepülésben van a fogyasztás. Azért azóta már egy másfél év eltelt, idén szépen fokozatosan a fogyasztás egy emelkedő pályára állhat. És ugye a gazdasági növekedésben ez, hát ott ugye más tényezők is vannak, beruházás, magánberuházások most már jobbak lehetnek, mint tavaly, az állami beruházásoknál nem várnánk annyira. Export oldalon ugye ugyancsak kettősség van, viszont ugye rengeteg működő tőkeberuházás érkezett, ez lassan termőre fordulhat, bár inkább 25-től egyébként, nem 2024-től. Összességében egy enyhén 3%-ot meghaladó GDP növekedést látunk.
Árok Szállási Zoltánt, az Equinor vezető elemzőjét hallották. Akár az infláció ötszörösével is drágulhat a közúti fuvarozás 2024-ben, erre figyelmeztetnek iparági szakértők. Arról, hogy milyen tényezők állnak a várható drasztikus áremelkedés hátterében, Lajkó Ferencet, a Magyar Közgazdasági Társaság logisztikai szakosztályának elnökét kérdeztem.
Mi ugye a közúti fuvarozási árindexnek a kiszámolása során ugye elemezzük a fuvarozásnak a költségeit, és ennek a végeredményeként adódott az ki, hogy 2024-ben 16-21% közötti közúti költség növekedés az, amire számítunk. Az idei inflációt 4% körül gondoljuk, akkor ennek ez az ötszöröse is. Jellemzően az adók azok, amik 2024-ben ilyen drasztikus mértékben megnyomják a közúti fuvarozás költségeit, illetve hát az adóknak az emelkedését. Ebből két tényezőt érdemes kiemelni. Az egyik az a jövedéki adónak az emelése, ami ugye 41 forintos bruttó emelkedés jelent, nem csak a fuvarozóknak. A másik tétel pedig ennél sokkal keményebb, az pedig az útdíj, használat arányos útdíj az, ami brutálisan növekszik. Ennek a növekedési mértéke 50-60% között van átlagosan, de nagyon fontos, hogy a szórás, tehát a legkisebb és a legnagyobb drágulás értékek az 35-83% között is lehet, aminek ugye az az oka, hogy nem egy átlagos díjemelkedésről beszélünk, hanem a jármű típustól is függ a jövőben ugye az, hogy mennyibe kerül az útdíj, és attól is, hogy milyen jellegű útszakaszon tesszük meg azt az adott fuvart. Emellé szinte jelenténtelennek is tűnhet az a sok egyéb tétel, ami ugye azért egy 5%-os, egy 4-5%-os inflációs környezetben is jelentkezik, tehát minden más, a gumi, az alkatrész, az irodaköltség, telephelyőrzés, védés is drágul a fuvarozóknak, és hát ugye még a kamat környezet sem olcsósodott eléggé, tehát még mindig ugye az alapkamatnak a magas értéke miatt a finanszírozás a kamionoknak a leasing díja is egy magasabb értéket fog mutatni. Ebből adódik ez a, akár az infláció ötszörösét is elérhető közúti fuvarozási költség drágulás.
Milyen gazdasági következményei lehetnek annak, hogyha ez az áremelkedés bekövetkezik?
Ez a mértékű növekedés, ez már a hazai inflációt felfelé fogja hajtani, mert a közúti fuvarozás Magyarországon körülbelül 78%-át teszi ki ugye, az áruszállítási megoldásoknak, vagyis szinte mindent szállítunk közúton, vagy közúton is. Legyen az ipari, vagy fogyasztási termék, be fog gyűrűzni a közúti fuvar díjaknak az emelkedése. Ugye ez a 16-21% ez olyan mérték, amit ez az iparág biztosan nem fog tudni lenyelni, mert ebben az iparágban 4-5%-os profit ráta már jónak számít, tehát nyilván ennyit a fuvarozók nem tudnak elengedni vagy benyelni, tehát ennek a nagy része vagy teljes egésze, ez be fog épülni a fuvardíjakba.
Lajkó Ferencet, a Magyar Közgazdasági Társaság logisztikai szakosztályának elnökét hallották.